Annak különösen örülök, hogy lehetőség van. Igen, de hallatszik? Így, jó. Tehát annak különösen örülök, hogy lehetőség van arra, hogy kérdéseket tudjanak föltenni. Ja, most már rendben van. Köszönöm szépen. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy három rendszert elemzek. És mindegyik bemutatott rendszer, mind a Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Intézetének Magyar Digitális Helynévtára, mind pedig a Magyar Földrajzi Név Bizottság földrajzi névtere, melyet Bikesi Gábor szerkeszt heroikusan egyedül, a debreceni állománynak pedig az irányítója Hoffmann István egyetemi tanár, hatalmas és figyelemre méltó teljesítmények. Éppen ezért az elemzésemnek a célja nem a kritika, hanem inkább az, hogy rá tudjak mutatni arra, a névterek kialakítása interdisziplinális feladat, és az a célom, hogy rámutassak, mekkora szükség van ezeknek a különleges állományoknak a területén a nagyfokú szakmai együttműködésre annak érdekében, hogy tulajdonképpen teljes értékű állományok alakuljanak ki. Más névállománnyal jelenleg nem foglalkozom, tehát például nem foglalkozom az Arcanum és Biszák Sándor óriási névállományaival, amelyek Magyarországon az egyik legjelentősebb helyi névállományt képviselik, mert szemantikailag nem annyira struktúráltak, mint az a három névállomány, amellyel jelenleg fogok foglalkozni, és ugyanez vonatkozik a levéltárak névállományaira is, amelyeknél szintén a szemantikai struktúráltság az, amelyik hiányzik. És a földrajzi nevek azok nagyon különleges nevek, és fontosságukban kiemelkednek a tulajdonnevek közül is, mert egyrészt fontos államigazgatási érdek fűződik hozzájuk, a helyek pontos azonosítása, fontos a beruházások és a kormányintézkedések szempontjából, mégpedig szabványos helyazonosítással. Gazdasági érdekek is fűződnek hozzá, mert a helyekhez gazdasági termékek kapcsolódnak, és a termékek és helyek pontos összekapcsolása is fontos dolog, és nem utolsó sorban a legutóbbi időben a webes keresések során pedig a koordináta azonosítás segítségével a térképészeti névkeresés is lehetővé vált, ami egy óriási fejlődés, gondoljunk csak a 20 évvel ezelőtti állapotokra. Ugyanakkor a kurrens nemzeti szókincsnek a földrajzi nevek kitüntetett jelentőségűek, mivel a kulturális örökségünk egyik nagyon fontos részei, és tulajdonképpen a magyar nyelvben megnyilvánuló fogalomalkotást és gondolkodást jelentősen befolyásolják. Nem tudjuk például, de valamilyen módon szerepet játszik a gondolatvilágunkban például az az egyszerű tény, hogy a Sajó folyó nevében a jó névrész az eredetileg vizet jelentett az Árpád-kori magyar nyelvben, és ennek következtében a Sajó az sószállító folyót jelent, a Helyő pedig meleg vizet jelent, és ugyanígy a Jó, amely korabeli időkben a vizek neve volt, egyben a Jószág név alapja is volt, mert az is jó, csak akkoriban az Árpád-korban például eszező nyelvjárással beszéltek, és ezért nem jóságot mondtak, hanem jószágot, amiből az is következik, hogy a jóság, mint elvont fogalom, mint egy érzelmi állapot, az egy későbbi fejlemény a magyar nyelv gondolkodási világában, mint a jószág neve, azaz eléggé konkrét nép vagyunk, ami azt illeti. A magyarországi földrajzi névtárt 1970 és 80 között füzet formájában jelenítették meg, 2000 után pedig adatbázis formájában kezelik a Földmérési és Távérzékelési Intézetben, mint mondtam, Mikesi Gábor személyében. Kb. 80 ezer névrekordot tartalmaz ez a hivatalos magyar földrajzi névállomány, amely nem csak településeket tartalmaz, hanem a települések részeit alkotó neveket is, azokat, amelyeket a postai irányítás és az az államigazgatás szempontjából kitüntetett jelentőségűnek neveznek, és az az érdekes, hogy profitorientált, mert nem adja ingyen a szócikkeit, és nem lehet benne a nyilvánosság előtt keresni. A kezelőrendszere MS Access. A Magyar Digitális Helynévtár, mint mondattam, a KLT Magyar Nyelvtudományi Intézetének a munkája, egy nagyon szép, nagyon nagy állomány, több mint 900 ezer földrajzi nevet tartalmaz, ami óriási teljesítmény, keresésre alkalmas és non-profit vállalkozás. A Köztaurusz pedig, amely a Magyar Könyvtáros Társadalom és különösen a közművelődési könyvtárak szakembereinek áldozatos munkájával jött létre, és azon belül a földrajzi névtár rész, a Geotaurus, az körülbelül 73 ezer lexikai egységet tartalmaz, non-profit, információfeldolgozásra, tehát közvetlen felhasználásra is, és keresésre is alkalmas, és van egy olyan névtérkezelő rendszere, amelyik nemzetközi színvonalú. Az ilyen jellegű névtereknek vannak nemzetközileg közismert és nagyon jó minőségű mintapéldái, amelyek alapján orientálódni lehet, hogy milyen kell, hogy legyen majd egykor a magyar nemzeti névtér. Ilyen értelemben például a Getty cégnek a földrajzi név tezarusza egy példaszerű állomány, itt lehet látni. A Getty cég ugyanis képeket, vizuális dokumentumokat ad pénzért, és ha úgy rendelik meg a képet, hogy Julianna Majorból akasztott ember, akkor bizony a Julianna Major benn van a Getty adatbázisába, de csodálkozni fognak az akasztott ember is. És így le tudják kérdezni az óriási képállományokat, hogy van-e ott ilyen típusú kép. Ők ugyanis ebből élnek. Felhívom a figyelmüket ezen a képen arra, hogy látnak itt egy felugró ablakot. Ez egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy a Sopron helynév, amely kitüntetett név, az kurrens szó, és a rövidítésnél rákattintva meg lehet állapítani, hogy az adott metamezőnek milyen a kötött szótára, tehát hogy itt milyen rövidítések vannak, azaz nagyon felhasználóbarát formában van megkonstruálva ez a névállomány. A másik a Geoname Servernek a földrajzi adatbázisa, amely 1990-től működik, szintén keresésre, letöltésre is használható, non-profit, és tulajdonképpen felajánlja, hogy a külső felhasználók is szerkeszthessék, de meg kell mondanom, hogy ez a dolog igazán nem működik. Itt látjuk a Geoname Servernek az adatbázisát. Ennek az a szexepilje, hogy például ez a Gerényes nevű helynév, ennek megadja a közelségi településeit, tehát ezek mind a mellette relációnak a formájában kapcsolódnak Gerényeshez, és itt meg lehet állapítani a térképen, hogy hol fekszenek Gerényes mellett. Na most arra hívom föl a figyelmet, hogy akár a Köztaurusz, akár a debreceni digitális helynévtár esetében, de akár a földrajzi névtár esetében, egy ilyen szolgáltatás számítástechnikailag már minden tovább nélkül megvalósítható lenne, és bizonyos mértékig egy magyar nyomorúság, hogy ez még mindig nem készült el. A specifikus magyar jellegzetessége a földrajzi névtérnek az, hogy ennek a névtérnek relevanciája van a határon kívüli magyarság számára, amely a kényszerasszimiláció következtében meglehetősen fenyegetve van, mind az anyanyelve és a magyar volta következtében, és ilyen értelemben, ha van nemzeti feladat, akkor egy ilyen nemzeti földrajzi névtér lenne, ha már a dohányboltok is nemzeti trafikok, akkor ez is lehetne egy nemzeti feladat. A földrajzi névtérnek az eredeti kiadásai egyszerű füzetkiadvány volt, ahol a vezérszó mellett, itt látjuk Gerényest, a részterületek vannak. Na most Gerényesnek sokkal több határrésze van, mint ami itt látható. A földrajzi névtárban csak az államigazgatás szempontjából releváns határrészeket határozzák meg a maguk kitüntetett neveivel, és eme kitüntetett nevek mögött természetesen számtalan szinonima húzódik meg. A földrajzi névtérnek a jelenleg kezelt állománya egy Access adatbázis, és ebből általában Excel táblázat formájában tudják szolgáltatni a rekordokat, ami nem különösebben felhasználóbarát. Most megnézzük, hogy ez, amit itt látunk, hogyan fest a RELEX-el, tehát egy igazi felhasználóbarát névtérrel kezelve és megjelenítve. Itt látjuk az előbbi szóciket, tehát visszaugrok egy pillanatra, és most látjuk ezt a szóciket, és ez most már tartalmazza a forrásadatot. A földrajzi névtárnak különös jelentősége, hogy nagyon pontos és részletes forrásadatokat tartalmaz, amivel a másik két névtér, amelyet ismertetni fogok, nem tud versenyezni. Ugyanakkor a szemantikai kapcsolatok is megvannak, mert a típusa, mint baromegyei község megvan adva benne, megvan adva benne az egész része, hogy a Sázsdi kistérség, és itt láthatok a részei, de most már felhasználóbarát formában megadva, és ugye mellette elfolyik egy folyóvíz, az meg megvan egy speciális relációval adva, itt pedig a földrajzi koordináták szerepelnek, amelyek alapján ki lehetne ugrani a térképi világba, és itt pedig a statisztikai adatai. Ez is különleges a földrajzi névtérnél, hogy ilyen adatokkal rendelkezik, amivel a többi névtér nem rendelkezik. Összefoglalva a földrajzi névteret, azt lehetne mondani, hogy a település nevek, tehát nem a település rész nevek, hanem a település nevek szempontjából mind a három tárgyalt rendszerben teljesen azonos állomány van. A különbség csak a szemantikai relációkban van. A település részek és határrészek dolgában, de ide tartoznak a hegy, víz, völgy nevek is, rétnevek, mocsarak. Ebből a szempontból viszont a három állomány átfedő, van olyan, amelyet csak az egyik tartalmaz, van olyan, amit csak a másik, és van olyan, amit mind a három tartalmaz, és a névváltozatokban aztán teljesen eltérőek az állományok, mert nagyon nagy különbségek vannak. A szemantikai relációk dolgában a földrajzi névtár csak az egész rész relációt tartalmazza és a kvászi szinonimákat, a metarelációk dolgában pedig forrás adatokban rendkívül gazdag, koordináta adatban két fajtát is feltüntet, statisztikai adatok csak benne találhatók, és térképészeti adatok is csak benne találhatók, viszont nincs felhasználóbarát megjelenítése, nincs osztott felhasználásra lehetőség, és hát nem rendelkezik egy adatcsere formátummal. Ez a mindenkori adatbázis logikai szerkezetét tükrözi, és nem kell, hogy az adott kezelőrendszer eszerint kezelje az állományt, de export-import funkcióit a kezelőrendszerben meg kellene tudni teremteni, hogy eme adatcsere formátum szerint is tudjon fogadni és továbbítani állományokat, hiszen ez egy nemzetközileg elfogadott állománya már, amelyet mindenütt máshogy használnak. A Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Intézetének a névtere, amelyet ők helynévtárnak neveznek, az egy nagyon szép megjelenítési formával rendelkezik. Itt látjuk a kiválasztott nyíres települést részt, ami Gerényesnek az egyik határrésze. Szép kékes színű a honlap, és az a nagyon érdekes, hogy maga a minta adatállománya, amelyet nemzetközileg is leginkább értékelnek, azt nem tudom, hogy mennyire ismerték ezt a debreceniek, annak is egy ilyen kékes tónusa van, és én rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból ez a legmegnyugtatóbb és a legszebb. És ebben a debreceni állományban az összes településnév, ami Magyarországon szerepel, megvan, de annál még sokkal több határrész, és ennek az az oka, hogy ez az adatállomány, ennek a feldolgozói a Dél-Kelet-Dunántúli három megye, Baranya, Tolna és Somogy megye vonatkozásában a legjobb minőségű nyelvészeti munkákat használták föl, azokat digitalizálták, és ezáltal tudtak egy ilyen hatalmas névállományra szert tenni. Itt láthatjuk Gerényes település szócikkét, amelyben feltüntetik az egyes években előfordult az oklevelekben vagy hivatalos iratokban szerepelt nevét, és a különböző változatokat, amelyek alapján még el lehet indulni, amelyet itt lent látnak. És a Gerényes egyik részét alkotó nyíres határrésznek pedig itt látjuk például az eredeti forrásból átvett tartalmi leírását is. Itt felhívom a figyelmet arra, hogy lehet látni, olvasom. AS nyírfák állnak itt. Ennek a feloldása, hogy az adatszerző szerint nyírfák álltak itt. Aztán ott van, hogy lehet látni a bekeretezett részen a DS-et. A DS domságot jelent, az S szántót jelent, de sajnos ebben az adatbázisban nem adták meg a feloldásokat. Itt van az eredeti, amiből digitalizálva lett. Ebben az eredeti dokumentumban, amely a Tolnai Levéltár munkája, ebben nagyon szépen megvannak adva a feloldások, és én tulajdonképpen egy kicsit tanácstalan vagyok, hogy ez miért nem lett az adatbázisban is úgy megteremtve, ahogy ez a mintaként szolgáló Getty földrajzi tezaruszában például nagyon szépen meg van oldva. Ez a DS, ez nagyon szépen feloldható lenne egy ugyanilyen felugró ablakkal. Érdekes számomra, hogy magában ennek a helynévtárnak a kialakításáról szóló dokumentumban is határozottan leszögezik, hogy az objektum fajtájára utaló rövidítéseket nem oldjuk föl, ami enyhe csodálkozásra ad okot, és készítettek hozzá egy földrajzi névszabályzatot, standardizáltnak nevezik, holott hát szabványosított lenne magyarul, és azon csodálkozik az ember, hogy miért nincs megemlítve, hogy az 1965-ös évben készült egy rendkívül részletes könyv alakú földrajzi névszabályzat, és ez a szabályzat mindenféle földrajzi névváltozatra tartalmaz példákat és megoldásokat, és hát ezek nem olyan egyszerű dolgok, én csak a laikus számára mutatom meg, hogy például itt van, hogy Kutas ér part, de csap előtti fövenyes. A laikus hirtelen nem érti. Akkor miért van az egyikben csupa kötőjel, a másikban nem? Hát azért van csupa kötőjel itt, mert ez egy puszta név. Ez viszont egy állítás, mert ragozott szintaktikai formája van, és abban a pillanatban, hogy szintaktikai szerkezetű az szóösszetétel, abban a pillanatban nem kötőjellel kell írni. Ugyanilyen kérdés a szőlő alja dűlő, és nem szőlő kötőjel alja kötőjel dűlő. A Salamon tornyánál ugyanez a helyzet, de például különleges nagy rét, ha az település rész, és akkor egybe kell írni, de ha nagy rét, mint határrész, akkor kötőjellel írjuk. És én csak a jéghegy csúcsát mutattam meg ezeknek a problémáknak. Ez az említett 1965-ben megjelent szabályzatban nagyon részletesen van leírva, és az egyik legjobb dokumentuma a magyar névtérszerkesztésnek. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy adattartalom dolgában, tehát a településekre vonatkozóak, amelyet a magyar hivatalos helynév nyilvántartásban jegyeznek, ez az adatbázis teljesen megegyezik a másik kettővel, a határrészek, településrészek dolgában viszont átfedő, és a névváltozatok dolgában pedig szintén rendkívül átfedő. Ez az adatbázis is csak szemantikailag csak egész részrelációkat tartalmaz, és a település részek esetében ekvivalencia relációt. Ez azért érdekes, mert ugyan definiálnak a helynévtárban egy úgynevezett táblanevet, amin az adott hely, objektum szabványos nevét értik, de itt nem adják meg, ahogy látjuk, hogy melyik a táblanév. Ráadásul az a fura, hogy a táblanév az sajnos a szakmában elterjedten kitüntetett név formájában jelenik meg, tehát ez a helyes szakkifejezés hozzá. Ez is arra utal, hogy itt bizony interdisziplinális összefüggéseket célszerű volna felhasználni. A forrásadatokról azt kell mondani, hogy ebben nincs, illetve feloldatlan. A koordináta adatok, statisztikai adatok, térképészeti adatok nem szerepelnek, viszont a felhasználóbarát megjelenítés kiváló és két lépcsős, nincs osztott felhasználási lehetőség, és nincs adatcsereformátum. A Relexel kezelt Geotaurusnak itt látható a professzionális szerkesztő ablaka, itt látható a megjelenítés ablaka, láttuk előtte a földrajzi névtérnél ugyanúgy meg tudjuk jeleníteni a szócikket, csak egy kicsit más az adattartalma, de majdnem átfedő, ami elképesztő, és rögtön visszatalálok. És hát itt is lehet látni, hogy minden adat, például a Geotavrusban koordináta adat, meg egyéb megvan. Itt látható a nyíresnek a professzionális szerkesztő ablaka, amellyel tovább lehet bárkinek szerkeszteni, és ezeket az adatokat bárki át tudja venni, és föl tudja a maga számára használni, mert nemzetközi adatcsere formátummal rendelkezik. Azaz erre is jellemző, hogy település dolgában mindháromban azonos, a határrészek és a névváltozatok dolgában átfedő, viszont minden szemantikai relációt kezelni lehet benne, és még azon túl is, mert szabadon definiálhatok, minden metaadat kezelhető benne, és még azon túl, mert szabadon definiálhatok, minden szinonima reláció, a forrásadatok nem túl gazdagok, a koordinátadatokból a GeoName szervernek az adatai vannak átvéve, nincsenek még statisztikai adatok, de ezek kezelhetők lennek és definiálhatók, láttuk a példán, és térképészeti adatok sem, viszont felhasználóbarát megjelenítése, osztott felhasználási lehetősége és adatcsere formátuma van. Összefoglalva azt kell, hogy mondjuk, a földrajzi névtár és a magyar digitális helynévtár kialakításában sajnos nem veszik figyelembe a névtérkezelés nemzetközileg elfogadott követelményeit. Ez egyfajta részrendszervakság. Ugyanakkor a könyvtári szakma rendkívül kis tekintélye következtében egyszerűen nincs lehetőség rá, hogy megfelelően közvetíteni tudjuk a mi saját tapasztalatainkat, hogy ezt elismerjék és átvegyék. Még különösebben hátrányos, hogy ha mondjuk én nekem sajnos erről rossz tapasztalataim vannak, más szakmabelieknek próbálom elmondani az adatcsere formátum, tehát az adatbázis logikai szerkezetének az adatcsere szempontjából való egységesítési jelentőségét, akkor nemhogy nem ismerik, de bizonyos mértékig ellenérzésekkel találkozom, amit igazából nem tudok mivel magyarázni, és hát ezzel be is fejezem az előadásomat, amit csak azzal egészítek ki, hogy ugyanarról van szó, kiemelten közérdekű, határon átívelő relevanciával. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy az erőforrások szétaprozódtak, egymásnak ellentmondó, egyébként nagyon jó minőségekről van szó, lemaradást eredményez mindez a nemzetközi fejlődésben, és hát ezáltal tulajdonképpen a közérdeke sérül. És szükség lenne tulajdonképpen egy összefogásra, amelyben felkent szerepet játszhatna a minisztérium, és ez az említett három intézmény együttesen, az OSK, a Debreceni Nyelvtudományi Intézet és vele az egyetem, és a Magyar Földrajzi Név Bizottság, mint a minisztérium egyik képviselő, az állam egyik képviselője, ők hárman együtt sokkal erősebb nyomást gyakorló együttes tudnának alkotni ahhoz, hogy megkapják a szükséges fejlesztési pénzt a nemzet csinosításának erre a feladatára. Köszönöm a figyelmüket, búcsúzom önöktől a vége szó névtércikkével.
Köszönjük szépen! Bocsáss meg egy picit, az ajándékot szeretném átadni. Köszönjük szépen az előadást!
Köszönöm!
Köszönöm szépen! Meg szeretném kérdezni, amíg az előadónk itt elől tartózkodik mikrofon közelbe, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakhoz, vagy ötlete, vagy javaslata arra, hogy hogyan vegyük rá az államot, vagy annak megfelelő szerveit, hogy komolyan vegyen bennünket például.
A hülledezésüknek is hangot adhatnak.
Igen.
És ne csak lankadó figyelmüknek. Tessék! A Sanyinak kérem szépen az adni, jó?
Viszak Sándor vagyok Árkánumtól, köszönöm a kedves szavakat. Nekem komoly kétségeim vannak, ugye itt a Baranya, Tolna és a Somogy megye földrajzi név köteteiről volt szó, amit felmutattál. Ez három nagyon-nagyon vastag könyv, ezeket mi is digitalizáltuk. Én azt gondolom, ezek alkalmatlanok földrajzi név használás. Én ezt borzasztó veszélyesnek tartom, hogy emiatt van 800 000 név a debrecenieknél. Hát én a kisfalumat megnéztem, és hát ugye elmentek a bácsikhoz, és megkérdezték, hogy hogy hívják ezt a dűlőt, ezt a setét utat, ezt a rétet, ezt a... Tehát ezeknek semmiféle alapja szerintem, semmiféle forrás értéke nincsen. Ez szerintem elviszi az energiát, és 800 000 nevet okoz, amiatt, hogy szerencsére nem jelent meg több kötet. Tehát a 19 megye megjelent volna, akkor belefulladnának az adatokba. Nekem ezek a kétségeim, én is próbáltam ezzel foglalkozni, én ezt károsnak tartom.
Ehhez annyit kell megjegyeznem, hogy azért vegyük figyelembe a Debreceni Egyetem Nyelvtudományi Intézetének a szempontjait. Ők nyelvészeti szempontból próbáltak egy adatbázist csinálni, és azért az nyelvészeti érték, hogy minden eldugott ficak nevét tudják rögzíteni, mert nyelvészetinek ennek azért van szerepe. Itt arról van szó, hogy az ilyen majdani nemzeti földrajzi névtér adatbázist több szintre kell megkomponálni, amelyben ott van a információkereső szint, a térképészeti szint és a nyelvészeti szint.
Igen, és az még egy külön érdekessége, én nem is mernék erről most vitát indítani, csak jelezni akarom, tehát nem gondolnám, hogy erről nyissunk vitát, hogy ennek van egy óriási méretű történeti, meg nyelvtörténeti aspektusa, ami egy külön kérdés, hogy hát, hogy egy valóságos magyar digitális helynévtárba mennyire van helye a történeti adatoknak, pont abban az összefüggésben, hogy az, amit a Sanyi is említett, illetve te is, annak óhatatlanul van egy csomó történeti vonatkozása is, tehát nagyon nehezen lehet elvágni azt a pillanatot, hogy melyik az, amelyik történeti becsű, és melyik az, amelyik nem. Tehát nagyon nehéz ezt rugalmasan gondolom kezelni.
Ha már ebben belegabajodtunk, itt én a régészeti adatok kapcsán gabajodtam ebbe bele a földrajzi név nyilvántartás kérdésébe a Nemzeti Múzeumban, és hát meglehetősen önkényesen járunk el, hogy mikor tekintünk besorolási adatnak egy földrajzi fogalmat, és mikor nem. Tulajdonképpen ugye nyilván valami település az oké, a többi az meg, ha fontossággal bír, a régészek számára akkor besorolási adat lesz belőle, és ha nem bír fontossággal, akkor meg egy szó lesz a rendszerben, mert valóban kezelhetetlen. Tehát a klasszikus példák a régészeknek erre, hogy sokan ismerik ezt a szép leletet, a szkít aranyszarvas, amelyet mező keresztes mellett találtak, és a lelőhely nem hivatalosan zöld halom puszta. Ezt a kifejezést Fetik Nándor alkotta, egy zöld halomra leült, megcsodált az aranyszarvas, mondta, hogy legyen egy lelőhely ennek a neve, ennek nem mezőkeresztes, és utána zöld halom puszta. Nincs ilyen település, nincs ilyen dűr, ez Fetik Nándor fejéből pattant ki ez a szó, de ma minden kézikönyvben benne van, hogy ezt ott találták. Ilyen szóból van 800 ezer három megyéből, és az egész Magyarországra több millió. Valóban, tehát valóban valahol szakmai döntést kell hozni, hogy mikor tekintünk valamit besorolási rekordnak egy földrajzi névnél, mikor tüntetjük föl egy ilyen felhőben, és a 80 ezer valóban reálisabb, vagy nem tudom mennyi, mint ha egyszer minden, a földből minden pontjára alkotunk egy szót, és elnevezzük.
Még egyszer megismétlem, hogy ha egy ilyen névtérkezelés több szinten van megoldva, akkor például egy olyan algoritmussal, hogyha egy ilyen kötetben előfordul, de semmilyen más kötetben nem fordul elő, akkor nyelvészeti adatnak minősül, és csak akkor jelenik meg a keresés számára, ha a kereső kifejezetten opcionálisan kéri a nyelvészeti állomány bevonását, ha pedig megjelenik egy nyelvészeti műben szereplő név más adatbázisban, amely nem nyelvészeti, hanem térképészeti vagy információkeresési célú, akkor pedig megjelenik a közvetlen nyilvános hasznosítás számára. Tehát ezek mind megoldható kérdések, csak meg kellene beszélni, mert itt jelenleg mindenki vagy így megy, vagy így megy, vagy így megy.
Köszönjük.